László Noémi a 90-es évek közepén berobbanó költő nemzedék tagja. Annak a generációnak, amely látványos gesztusokkal harsányan hirdette, hogy új időknek új dalaival érkezett, és hogyha kell, neki megy a világnak. Ez utóbbiak közé tartozik Orbán János Dénes és Sánta Attila főképpen. De a halkszavúbb, higgadtabban fogalmazó költők egy része is ebben az időszakban jelentette meg első kötetét, például Fekete Vince vagy Lövétei Lázár László. László Noémi, akit első kötetének címe miatt nem csak barátai, hanem ismeretlen olvasói is Nonónak szólítanak, szelídségével tűnt ki a többiek közül. Fülhöz simuló versei egészen másként és nagyon megnyugtatóan hatottak szemben a többiek lírájával. Ugyanez a csapat alapította az Erdély Magyar Írók Ligáját, ahová előző generációk tagjait, sőt a magyarországiakat is meghívta. A nemzedékek azonban egy idő után általában széthullanak, vagy azért, mert ezer felé sodorja tagjaikat a szél, vagy azért, mert az igazi felnőtt kor beálltával változnak az életkörülmények, éppen ezért a megszólalások is. László Noémi Bodzabél című gyerekeknek szánt verses kötete a csíkszeredai Gutenberg kiadónál jelent meg, és 2010 és 2017 között született gyerekverseit gyűjti egy kötetbe, közel 90 verset, amelyek mindegyike a Napsugár főszerkesztőjének Zsigmond Emesének a felkérésére született. László Noémi természetesen nem csak gyerekverseket ír, sőt nem ezzel kezdte. Azonban szinte mindegyik írónak, költőnek az életébe beköszön az az időszak, amikor gyerekeknek szánt irodalommal is foglalkozik. A könyvet Kürti Andrea illusztrálta, aki nem először működik együtt László Noémivel. Kettejük együtt gondolkodásának eredménye ezúttal is csodaszép lett. Kürti Andrea néha házak fölött lebegő vagy álmodó, kedves arcú emberkéi, virágos rétjei, több házok fölött elsuhanó madarai találnak a versek hangulatához. Időnként kevés a szín, a forma minimalista, és ez is passzol. László Noémi nem hisz abban, hogy éles határ húzható gyermekversek és felnőtteknek írt versek között. A Bodzabél című új kötetben is vannak olyan versek, amelyekben nem csak a gyerek, vagy nem csak a felnőtt hangját halljuk. László Noémivel beszélget Gergely Zsuzsa.
Én egy picit elakadtam annál a mondatnál, hogy nincs gyerekvers és nincs felnőtt vers. Megfuttattam magamban, hogy milyen verseket szoktam olvasni tőled, és rájöttem, hogy a felnőtt kötetedben is mindig találtam én olyan verset, hogy az volt az érzésem, hogy ez gyerek írta. Tehát, hogy ez nagyon átköltözik nálad kötetből kötetbe és felnőtteknek, illetve gyerekeknek szánt dolgokba. Mondtad, hogy van egy nonó, egy gyerek nonó, aki nagyon szeret élni és kopogtatni. Akkor, amikor a felnőtt versekben találok ilyen típusú szövegeket, akkor ez a gyerek nonó becsücsült?
Elképzelhető, vagy az is elképzelhető, hogy az én versideálom közel áll, vagy közel állt ahhoz a típusú vershez, amit gyerekeknek szokás írni. Én nagyra értékelem azokat a fajta hangzásbeli jellemzőket, amik a nagyon szabályos, rímes, ritmusos gyerekversekre jellemzőek, illetve hogy a vers zeneiségét szeretem a végsőkig kihasználni, amennyire ez tehetségemből telik. És ugye a gyerekeknek szánt versek egyik erőssége konvencionálisan a zeneiség. Bár ezt a svéd gyerekvers típusú versek felülírni látszanak, de azért még nem vették át oly mértékben a hatalmat, tehát azok megjelentek. Én is írtam olyan típusúakat, azoknak is megvan a maguk létjogosultsága, de azért gyerekeknek szeretjük az igazán összeszedett, igazán zenei, igazán csengőbongó, igazán szépen rímelő, igazán olyan sámán ének szerű, misztikus szövegeket föltállalni.
Ez egy kicsit olyan, mint a vörösi világ, azt hiszem, amit most leírtál. A vörösnek nem mindig kell valamiről szólnia a versnek. Van olyan, hogy tényleg csak erre a játékosságra, a nyelvre és a zeneiségre épít, olyan, mint egy dúdoló vagy egy mondóka, csak tökéletesen megírva, tehát maximális tehetség működik ilyenkor. Nálad úgy érzem, hogy azért mindig van a háttérben egy történet, még ha nincs is beleírva, de hogy történet szüli azt is, ami állapotleírás mondjuk. Így van egy emlék, vagy egy szituáció, ami konkrét, vagy amit az élet kínált, és akkor abból születik, tegyük fel egy ilyen vörös típusú vers is.
Igen, egyszer ledöbbentem, mert egy jó barátnőm, iskolatársak voltunk, egyszer csak úgy derült égből villámcsapásszerűen rám kérdezett, hogy de Nono, miért nem írsz te prózát? Mondtam neki, hogy azért, mert nem tudok mesélni, nem tudom elképzelni azt, hogy én történetet meséljek. Mondta, hogy te normális vagy, hát te állandóan mese csinálsz, csak mesélsz. Vörössel kapcsolatosan az ő tehetsége oly isteni természetű, hogy nála az ihletből és a költészetből összeáll valami, ami teljesen valószerű. Tehát ő úgymond a vers varázslatos oldala felől közelítve, idézőjelbe téve üresben beszél, de mire elkészül a szövege, rájövünk, hogy az nem üres beszéd, tehát hogy nála valahogy a tökélyre vitt forma, annak ellenére, hogy ő erre nem fektet hangsúlyt, megtelik tartalommal, tehát hogy nála világszerű a teremtett világ. Mert hogy neki megvolt hozzá ez a fajta tehetsége, hogy nála a formai tehetség virtuóz módon előcsalogatja a világot a versben, előhúzza a forma a tartalmat. Ő neki ez megadatott. Ilyen tekintetben én nem vagyok tehetséges, vagy nem erősen, csak egy kicsit, mert azért a formával én is kacérkodom, de én nem vagyok egy igazi formaművész. Hogyha zenei terminusokban beszélnénk, akkor talán sajnálkozva azt kellene mondanom, hogy nekem nincs abszolút hallásom. Van ugyan hallásom, énekelni is tudok valamennyire, de az nagyon messze áll a tökélytől. Én azt mondanám, hogy én látok. Itt meg megint átmegyünk egy társművészeti terepre, tehát hogy én, hogyha rajzolni tudtam volna, akkor én nem költő lennék most, hanem festő, vagy szobrász, de inkább festő. Ha valakit irigylek, akkor én a festőket, a grafikusokat, nem is a festőket, tehát aki a vonallal tud teremteni, hát az hihetetlen. Tehát amikor látom, hogy valaki rajzolni tud, nem csak úgy, hogy egy kancsot hülyen lerajzol, hanem lát. Például van egy ismerős kislány, aki nagyon jól rajzol, látom, hogy ő látja a lapon, amit rajzolni akar, mielőtt a vonalat meghúzná. Ezt fenomenálisnak tartom, és azt hiszem, hogy én valami ilyesmit látok a nyelvben, vagy hogy én le tudom fordítani magyarra azt, amit a világban látok, és ebből valami olyan folyamatnak köszönhetően, ami vörösnél ugye a formából behozta a tartalmat, én megtalálom a tartalomhoz illő formát. Azt hiszem, hogy ez úgy megy nekem. És szeretem is nagyon, tehát nekem az a visszaigazolás, az a munkám gyümölcse, vagy a munkámra a köszönet, amikor érzem, hogy amit leírtam, igaz és jó, és néha megtörténik.
László Noémi Bodzabél című kötetében megtaláljuk a rügyező fák játékát, megkeressük a hóemberek szívét. Csodát művel a sótartó, hadat üzen a kavicsoknak egy kisfiú, és a szerelem ellentmondásos, húzd meg, erezd meg érzés világában kíván eligazodni egy kislány. A nyelvi játékok, a csengő, bongó, rímek, a dallam és a ritmus mellé költözik a gyerekek világlátása, a dolgokra való rácsodálkozás. És ilyenkor becsúsznak nagyon felnőttes gondolatok is, mint például az Amikor nagy leszek című versbe.
Amikor nagy leszek. Amikor nagy leszek, és én leszek az anyukád, és te a kislányom leszel, jobban fogok vigyázni rád, nem szólok bele abba, mit eszel, mikor kelsz, mikor fekszel, milyen a ruhád,
Amikor nagy leszek, és te kicsi leszel, nem kiáltozom majd, hogy leesel, nem firtatom, miért maszhatos a kezed, nem nézem dolgait, hová teszed. Amikor nagy leszek, és a sötét földre ereszti súlyos köntösét, azt kívánom majd, bár lennék gyerek, hogy elalváskor átöleljelek.
A Bodzabélben két soros versre fakadnak a keresztnevek, Anna, Csilla, Bence, stb. Ott van a négy évszak, a tavasz, amikor fut a hó, a nyár, amikor még a tócsa is lángra kap, az ősz, amikor a víz színén megül a köd, és a tél, amikor fehér az ágyás, mint az abrosz. A természet folyton helyet kér magának a versekben, akár csak az életünkben.
Mostanában több próza kötet kapcsán is elhangzott az, hogy milyen sok a természetjáró írónk. Most gondolok ilyenekre, mint Vida Gábor vagy Tamás Dénes, hogy tényleg teljes művek születnek abból az élményből, hogy szeretem a természetet és járom a természetet. Nagyon sok ezekben a gyerekversekben is a természeti elem olyan, mintha reggeltől estig azzal töltenéd az idődet, hogy a napocskát lesed, vagy hogy megy le a hold, vagy egy szép alkonyatot, vagy hallgatod a szelet. Ezt gondolhatná az ember, miközben bármikor, bármilyen beszélgetést hallunk veled, mindig mondod ezt a monostori betontengerben felnőtt proli gyereket. Most elárultad, hogy a gyerekkori élmények azok, amelyek nagyon természetközeliek, mert hogy sok fa volt, sok állat volt, szép vidék volt. Ennyire erősen megmaradt benned az a gyerekkori, vagy azért tényleg egy kis alkonyat lesés még kell felnőtt korban is ahhoz, hogy ezekbe a versekbe ilyen szépen ez beköltözzön?
Azt hiszem, hogy az emberi lélek nagyon szorosan kötődik a természethez. Hogy így mondjam, a föld gyerekei vagyunk akkor is, hogyha betonrengetegben növünk fel, és nekem ezek a tasnádi kertben töltött gyerekkori nyaraim, teleim hozzásegítettek ahhoz, hogy ezt megérezzem. Én nem vagyok természetjáró, de azért iskoláskoromban és utána fiatalabb koromban elég sokat túráztam hegyekben, sétáltam erdőben, jártam tengerparton, kirándultam tópartra, tehát azért mindig volt az életemnek egy kis hányada, amit a természetben töltöttem, bár nem olyan mértékben, mint azok, akikről ezt tudjuk, hogy Vida Gábor, Tamás Dénes, vagy például Fekete Vince is, akinek rengeteg gombászó verse van, vagy a Domboldal, tehát hogy neki is vannak ilyen tájleíró versei, és érződik, hogy nem légből kapottak azok. Igen, én itt a városban felcseperedvén azért meglátom a holdat, a napot, a felhőt, a tömbházak vagy a kőépületek között, illetve meglátom a környezetet ezeken a tömbházakon. Például azt, hogy egy romos épületből kinő egy fa. Ilyen itt Kolozsváron nincs olyan sok, van itt is olyan, de például éltem 3 évig Bukarestben, és ott ebből lépten nyomon ízelítőt kap a sétáló ember, ott elég sokat sétáltam, mert babakocsit tologattam fel alá 3 évig Bukarestben. Ez eszméletlen, ahogy a növényi világ azonnal átveszi a hatalmat. Ott látszik, hogy mennyire eszméletlenül erős. Például az ilyen elhagyott romvárosok, amiket benő a dzsungel, vagy ahogy a városban elhanyagolnak egy házatot, egy-kettő, kinő a cserepek közt a fű, és felüti fejét az udvaron a gyom, és a hóhérházában, ugye mielőtt még leégett volna, ott nőttek a fák ki az ablakon. Nem felejthetjük el, hogy mi a várost a természettől foglaltuk el, és hogyha félrenézünk a természet, azonnal visszafoglalja a várost. Ez részben jó is. Vagy hogy ültem a Farkas utcai templom előtt még diákkoromban, és ott a kerítés mellett a kőből kinő a pitypang, és akkor ott árválkodik egy pitypang a kerítés és tövében, és az mégis az élet erő bizonyítéket, tehát azt emlékszem, hogy még le is rajzoltam, annyira erős volt, hogy ott a sok kő mellett csak bepimaszkodik a pitypang. Hogy az életet megpróbáljuk mi, de lehetetlen visszaszorítani, és azt hiszem, hogy az írók azért vonzódnak a természethez, mert a természetben fokozottan tetten érhető az, ami az életet adja, tehát amitől az élő, mint olyan minőség, és amit mi úgymond léleknek nevezünk. Nem véletlen, hogy erre egy egész vonulat épül, ugye a romantika vonulata, akik mind visszamentek a természetbe, és lobogó hajjal és őrült tekintettel kószáltak a viharos éjszakában. Hát igen, tulajdonképpen mi is ezt tennénk, hogyha lehetne, csak azért már nem abban a korban élünk, mert hogy ott abban a viharos éjszakában érhető tetten a teremtő erő, az, ami élteti az embert, és szerintem azért vonzódik az ember a természethez, mert ott, ez most eléggé közhelyes, de akkor most már kimondom, mert ott érzi igazán azt, hogy ő él.
A Bodza Bél című könyvben a gyerekek pizsamapartit tartanak, elviselik az iskolába menés, a betűvetés és a hülés kínjait. Örülnek a napfénynek, a hajlongó búzakalásznak, a bogaraknak és a pókoknak. A kanálnak, a fali órának vagy a tejnek is megvan a külön vidám története. Időnként a szomorkásabb témák is felbukkannak, azok, amelyeket a gyerekek sajátos módon fogalmaznak meg. Megőrzi a költő a gyerekénjét, és ezt hívja elő, amikor gyerekeknek ír verset? Hogyan is állunk a kicsiknek szánt tartalmakkal? Erről beszélgetünk a következőkben László Noémivel.
Vannak bizonyos versek, amikről úgy gondoltam, hogy ezt most már úgy szülted meg, hogy a gyerekeidet figyelted, és az ő tapasztalatukat írtad meg. Gondolok olyanra, hogy kórházélmény, pizsamaparti, ilyesmik, tehát az ilyen kicsit akciósabb versek, és most elárulthat, tulajdonképpen keveredik a régi saját élmény mindazzal, ami hozzájuk kötődik, tehát tulajdonképpen mindkettőt behívtad a versbe. Ez gyakori, hogy a gyerek nono és a gyerekeid valamelyike szül együtt a verset, úgymond?
Hát én régebben mindig büszkén elmondtam, hogy én nem merítek ihletet a gyerekeimből, vagy hogy én nem a gyerekeimből merítek ihletet, mert hogy nem akkor kezdtem gyerekverset írni, amikor gyerekem született, hanem mindig is írtam, de ahogy a gyerekek nőttek és kezdtek szólalni, hát bizony mondtak olyan dolgokat, amik szöget ütöttek a fejemben, tehát mondanak olyat a gyerekek, amit nem felejt el az ember, és ez nem tudatos dolog, hogy bekerülnek a versben, tehát azért még mindig én úgy próbálom írni ezeket a verseket, hogy gyerekké hipnotizálom magam, vagy gyerekké szugerálom magam, tehát én úgymond a saját gyerek énemből próbálom előhívni a szövegeket, de azok a mondatok, amik elraktározódnak a szülői fejembe, azok előjönnek olyankor, tehát most már egy kis komuna van a fejemben, én meg a fiam, meg a lányom. Mármint, hogy a régi én. Most már hárman is beleszólhatunk abba, hogy hogyan alakul egy versnek szánt szöveg.
Arról beszélgettetek ma Evelinnel, hogy úgy gondolod, hogy nem kell föltétlenül csak bizonyos témákat tálalni gyerekeknek, ami kedveske, aranyoska, játékos, stb. Jókedvre deríti, vagy álomba szenderíti, vagy ki tudja, milyen hatása lehet, hanem lehet egyebekről is beszélni, amit mi gondolunk tabunak a felnőttek. És így elkezdtem gondolkozni, hogy én mit is szerettem gyerekkoromban. Hogy lássuk, le tudom-e magamon tesztelni, hogy igazad van. És rájöttem, hogy a legszomorúbb mesék voltak a kedvenceim, amikben igenis volt például halál. Amit nagyon-nagyon ki akarunk iktatni, amikor gyerekeknek írunk. Legfennebb írunk egy cicás vagy egy kutyás verset, mert hogy meghalt a barátja, és akkor azt próbálod megértetni a gyerekkel, hogy hogy van a kutyája vagy a cicája iránti szeretettel. Milyen érzésvilágra gondoltál itt, ami nekünk tabu, nekik nem? Ilyesmikre, amikről én beszélek, hogy szomorú a történet alaphangja, hogy elmúlás van benne, vagy keserűség van benne, a veszteségeinket megírni. Mikre gondoltál?
Hát ilyesmikre: vér, halál, szomorúság, depresszió, veszteség, fájdalom, igazságtalanság, méreg, düh, agresszió. Mind azok a dolgok, amikre kiírják, hogy nem tudom, hogy 6 éven aluliaknak nem, vagy hogy 12 éven aluliaknak nem való, de hogyha sorra vesszük a népmesekincset, akkor ott azért történnek elég durva dolgok, és pont az a funkciójuk ezeknek a meséknek, hogy ezeket a dolgokat felszabadítsák a gyerek. Mert a gyerek ezekről tud, és hogyha nem szabad beszélni róla, akkor abból szerintem szorongás lesz. Nem csak szerintem, pszichológusok már elmondták korábban. Mondják ugye, hogy 3 éves korban szembesül a gyermek azzal, ha akarja a szülő, ha nem, tehát hogy ebben az életkorban a gyerek tudomást szerez a halálról. És ekkor kezdik el mondani a gyerekek, hogy de anya, ne hallj meg, vagy ekkor kezdenek el félni a sötétbe, vagy ekkor nem hajlandóak egyedül maradni. És ezt is meg kell tanulni a szülőnek, mondjuk azért ez túlzás, mert én azt hiszem, hogy csak nem írtam haláról ezekben a versekben, de hogy ez is egy olyan dolog, amiről nem tudunk beszélni, pedig természetes. Például Tekla nem ismeri az egyik nagytatáját, mert születése előtt már meghalt. Már amikor járni tudott, kimentünk vele a sírhoz, és mondtuk neki, hogy itt van Albi tata, aki a földben alszik. És nem volt ebből semmi tragédia. Nekem is mondjuk elmentek a nagyszüleim. Tehát első osztályos koromtól negyedik osztályos koromig meghalt 4 nagyszülő. Ebből 2 láttam is meghalni, és az olyan, hát fájdalmas volt, de úgy a maga módján természetes. Például a kedvenc nagymamám temetésén tudtuk, hogy meghalt, elvesztettük, most temetik, és a húgommal mi versenyeztünk a temetőben ott egy dombon, hogy kiszaladt hamarabb le a domb aljába. Tehát, hogy mi attól játszottunk, tehát azt csináltuk, amit a gyerek csinálja, bár tudtuk, hogy itt egy haláleset után egy temetésen vagyunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg kell tölteni a gyermek fejét ilyen típusú történetekkel, de például, ha kérdez, vagy például, ha találkozik ezekkel a dolgokkal, akkor igyekezni kell illő módon válaszolni neki, aztán ezt mindenki maga kell, hogy megtalálja, hogy hogy néz ki.
Akkor például az a trendhez mit szólsz, ami egészen komolyan elterjedt, hogy például mennyire káros lehet egy piroska és a farkas, mert abban a farkas bekapja a nagymamát. Egyáltalán nem emlékeztem erre, mint valami traumatizáló élményre, vagy hogy úgy gondoltam volna, hogy az egy agresszív történet. Ezekről hogyan vélekedsz?
Pont tegnap este meséltem, Máté 3 éves, 3 hónapos most már, és pont tegnap este meséltem neki a piroskát. Az a kedvenc része, amikor a farkas bekapja a nagymamát, és mondja akkor, hogy de mama, most én leszek a farkas. És ahogy meséljük a mesét, amikor megjelenik a farkas, akkor ő mondja, hogy én leszek a farkas. És mostanában ő a gonosz. Tehát, hogy a fiúkban van egy ilyen agresszív oldal, és ez van. Egyébként a piroska eredetileg nem gyerek mese, és ezek a Grimm testvérek és azelőtt a francia író úr által feldolgozott történetek, ezek korán sem voltak gyerekeknek szánt mesék, hanem felnőtteknek írt, úgymond horror történetek, és ez már 10. században Európában keringő különféle történetekre megy vissza, és hogyha jól emlékszem, pont nemrég néztem utána egyébként ennek a piroska dolognak, és onnan tudom ezeket, nem a kis ujjamból jönnek elő, hogy a piroskát olyan 1300-1400 körül írta egy francia szerzetes. Az eredeti történetet, ami sokkal horrorabb, mint a gyerekmese, és amiben a farkas megeszi piroskát és nagymamát, és itt megáll a történet, tehát ott már nincs a feloldozás, hogy jön a vadász, és a többi az már mese. Tehát az eredeti történetben az a lényeg, hogy ugye, aki letér a helyes útról, azt megeszi a farkas. Tehát, hogy ez eredetileg egy felnőtteknek szánt horror történet volt, ami aztán meseként végezte. A legtöbb történet egy idő után meseként végzi.
És akkor a kommunának a férfi tagja, Máté nevű úriember ihlett téged más típusú versre, mint azelőtt mondott, hogy ugye a fiúknak van egy speciális hozzáállásuk bizonyos dolghoz, és szeretik a picit keményebb, picit agresszívebb történeteket. Ihlett téged a fiúimássága a gyerekversek terén?
Volt már példa, igen, amit csodálattal nézek, ez a kifogyhatatlan energia, ez az atomnyúsziság, ami a fiúknál megvan, tehát hogy egyszerűen le kell őket lőni este, és még akkor sem képesek lenyugodni, vagy legalábbis ő olyan fajta gyermek, aki nem. és ez a hihetetlen energia, ez teljesen letaglózza az embert, ugye, aki ebben a korban már kevésbé érzi energikusnak magát, úgyhogy igen, ez a kirobbanó életerő, és ez az állandó aktivitás, és ez az aktívság, ami a női passzivitásnak az ellentéte, igen, ez feltűnik az embernek.
Több stílusú rajz is fellelhető a kötetben. A kilencfejű sötét, minimalista, a gyufás dobozba rejtett pók, realisztikus, az Esti dal című verset kísérő álomkép, ezerszínű, részletgazdag illusztráció. Kürti Andrea az elmúlt évben Szőcs Margit az Összecsukható Nagymama című kötetét is illusztrálta, előtte pedig Lackfi János Kutyából Szalonna című könyvét. Mindhárom kötet a csíkszeredai Gutenberg kiadónál jelent meg. Kürti Andrea illusztrációiból néhányat a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron is megtekinthettünk egy mini kiállítás keretében. Szabó Róbert Csaba író, a látó szerkesztője a megnyitón viccesen azt mondta, szerencsére vannak illusztrátorok, akik a rosszul sikerült szövegeket széppé tudják varázsolni. Természetesen ez nem ennyire egyszerű, és az is biztos, hogy kép és szöveg szorosan összefügg egymással. Kürti Andreával beszélgetünk. Érzed te néha azt, hogy úgy kell alátámasza a kép, a szöveget, hogy lehet, hogy a gyerek valóban csak azt nézi meg? Vagy először az az, ami elindítja az olvasásban is akár?
Ez nagyon rossz, hogy a gyermek csak a képet nézi meg, mert a kép az olyan kell legyen, hogy el akarja olvasni a szöveget is. Mindenki vizuálisan azt látja meg először, tehát sokkal könnyebb befogadni azt, mint egy oldalas szöveget. De úgy gondolom, úgy kell rajzolni, hogy akarja olvasni a szöveget is a gyermek. Az illusztráció nem szabad csak ugyanazt a dolgot elmondja, mint a szöveg. Nem szabad túlzottan alárendelje magát ilyen szinten a szövegnek. Maximálisan tiszteletbe kell tartsa a szöveget, nem mondhat neki ellent, de tovább gondolhatja. Én legalábbis így látom, hogy az illusztráció addig még a szövegnek nem mond ellent, és azt tiszteletbe tartja, addig tovább mesélhet. Így próbálom csinálni, remélem össze is jön.
Mennyit kell éljen, érlelődjön benned az a szöveg, hogy megszülessen azután az őt kísérő kép is?
Ez nagyon-nagyon változott. Volt olyan kézirat, amin szinte fél évet ültem, de olyan is volt, hogy azonnal neki tudtam volna kezdeni, ahogy megkaptam. De ez szövege válogatja. Vagy például a verses köteteknél, ugye, ahol azért sokkal több cím van, mint egy meséskönyvben. Tehát vannak olyan rajzok, amikor az első ötletből el is készül a rajz, viszont vannak olyanok, ahol nagyon sokat. Tehát van, amit ugye a végére hagyok pont azért, hogy érlelődjön. Tehát a verses kötetek például mindig azokat a verseket veszem előre, amik könnyebben mennek, aminek könnyebben elkapom a fonalát, és a végére hagyom azokat, amit tényleg szükség van arra, hogy még egyszer, még ötször elolvassam, és még ötleteljek rajta.
Mi az izgalmasabb számodra, hogyha meg kell keresni a rejtett tartalmakat abban a könyvben, vagy abban a versben, és egy picit elvontabb is, vagy hogyha inkább játékosabb, inkább a rímekre épül, s ilyen könnyedébb.
Nem szeretem a túlságosan elvont dolgokat. Úgy gondolom, jó az, ha van egy pici kapaszkodó, nem túl sok, de az éppen hajszálni kapaszkodó a szövegekbe, viszont a nagyon-nagyon konkrét dolgokat se szeretem. Sok esetben nem tudok azzal mit kezdeni, amikor tetőtől talpig egy szereplő színekbe is fel van öltöztetve, és esetleg olyan színek, amit én nem szeretek használni. Ugye, nekem van egy kicsi problémám a zöld, de a zöld szín használat voltával. Most a Budzabélbe azért megerőltettem magam. Megtaláltam végre azt a méregzöldet például, amit nagyon-nagyon szeretek. De például a zöld szín egy olyan, amivel viszonylag nehezen dolgozok.
De miért?
Nem tudom. Úgy gondolom, hogy nagyon kevés színnel passzol úgy, hogy még mindig kifinomult maradjon. Zöldet, zöld árnyalatokkal nagyon szeretek, vagy például van egy ilyen zöldes kombináció, zöld szürke, rózsaszín, esetleg egy kicsi sötétkék. Ez megint egy olyan színkombináció, amit nagyon szeretek. De hogy a zöldet nagyon sok színnel kombinálva nem szeretek. Nem, egyszerűen nem. És amikor teszem azt, jön egy ilyen színkombináció, hogy zöld, piros és narancssárga, akkor ilyenkor van, hogy megijedek. Abszolút találomra mondtam egy párosítást, de igen, a piros, a zöld, de például olyan számomra, hogy úgy óvatosan nyúlok hozzá. Amikor ennyire konkrét dolgok meg vannak nevezve, akkor azzal nehezebben szoktam boldogulni. Kell a hajszálni kapaszkodó, de ne is legyen túlságosan megkötve a kezem.
Melyek ezek a kapaszkodók, vagy hol leled meg őket? A szövegben, a hangulatban, egy karakterben, vagy miben?
Is-is. Nagyon sokszor elég egyetlen egy szó-szó kapcsolat, vagy tényleg egy hangulat. Az összecsukható nagymamával például van egy Teofil nevű törpe. A második fejezet róla szól, tehát az a karakter olyan, hogy reggeltől esti tudnám rajzolni bármilyen szituációban. Nincs egy sablon, egy recept számomra, hogy na, ez így működik. Nagyon függ minden attól, hogy milyen szöveget kapok a kezembe.
És apropó színvilág, fontos az, hogy milyen színtársításokat társz a gyerekek elé? Vannak ilyen árnyalatok? Vannak, láttam. De fontos ez, hogy a hangulatot támaszza alá, vagy valamit az a színkombináció?
A színkombinációban lehet, hogy egy kicsit önző vagyok. Színekben nyilvánul meg leginkább az, hogy épp milyen hangulatom van, úgy gondolom. Hozzáad a rajz hangulatához is rengeteget, sőt, az egyik legmeghatározóbb a szín összeállításra, az milyen hangulatot vál ki az emberből, de a színeket úgy gondolom, hogy elsősorban magamért válogatom össze. Akkor, ha nincs egy ilyen konkrét, megkötött dolog, hogy az adott tárgy kékkel legyen, ez a jó opció, vagy az adott ruha, az zöld, sárga, hubikék, tehát akkor nyilván abból kell kiindulni. Tehát ha megvan adva egy szín, akkor a köré a szín köré próbálom építeni a többit. De amikor teljesen rám van bízva, akkor épp az adott hangulatomtól függ. Vagy például, ha találok egy új árnyalatú festéket, amit nagyon-nagyon megszeretek, azt hajlamos vagyok arra, hogy az legyen az első szín bizonyos rajzokban.
Szoktál néha önző lenni, önző módon magadnak találni ki azt a figurát? Valamennyire biztos, hogy az vagy, hiszen minden művész az. De mivel nekem ez nagyon tetszős, ezt most én nekem úgy megszerettem, akkor ez legyen, és így legyen, és úgy legyen.
Addig még a szöveget nem akadályozza, igen, de addig úgy gondolom, hogy bele is fér ez. Nem hiszem, hogy olyan szinten kisajátítanám ezt az egészet magamnak, hogy más számára akár zavaró legyen. Számomra jelent egy plusz dolgot, de az más nem tudja. Nekem ott van benne a plusz, de más talán észre se veszi. Tehát ilyen szinten. Ha azt lehet önzőségnek nevezni, akkor igen, egy kicsit igen.
Milyen sebességgel készülnek, vagy hogyan készülnek ezek a rajzok? Tehát igyekszel benne maradni abban a hangulatban? Vagy azért úgy rágódsz a képen is?
Csiga, és a technős sebességek között valahol. Lassan dolgozok, mert sok az apró részlet, finom vonalak, amit sajnos nem lehet nagyon bátran a lapra vetni, pedig sokszor benne van a lendület, hogy na, ezt most hamar megcsináljuk, és azt is hiszem, hogy én most nagyon-nagyon gyorsan dolgozok, és amikor picit megállok, akkor látom, hogy nem, nagyon lassan dolgozok, még mindig nagyon lassan dolgozok. Precíz vonalakra időt kell szánni. Egy képet egy ütemben csinálok meg, úgyhogy nem szoktam párhuzamosan több képen dolgozni. Tehát amikor egyet elkezdek, akkor azt be is fejezem. És nem feltétlenül szeretem úgy megszakítani, hogy akkor elmegyek két napra. Néha rákényszerülök, de ha lehet, akkor nagyon sok időre nem állok fel az adott rajzról, amin így dolgozok. Ha csak nem érzem azt, hogy na, ezt most kell pihentetni két napot, csak akkor utána tisztább fejjel nekiállni megint.
De fejbe készül el a vázlata? A lényeg és papíron fejeződik be, és alakul tovább, vagy hogy van?
Hát az ötlet az mindenképp fejbe készül el előbb, de papíron, ceruzával, vázlattól nem is biztos, hogy lehet vázlatnak nevezni, inkább csak ilyen ötletfirkák, ami nekem jelzi, hogy itt ezt akartad csinálni, és ott azt akartad csinálni. Ezért például nem is nagyon szeretek vázlatot küldeni sehova, mert nem készítek nagyon kidolgozott vázlatokat. Elkészítem ezeket az ötletvázlatokat, csak kidolgozott rajzot, tehát ceruza rajzot, mivel először ceruzával rajzolom meg az illusztrációkat, ezt már eleve a kartonon készítem el, úgyhogy nem vázlatolok nagyon komolyan, de a magja a vázlatnak az a lapon készül el.
Te nem illusztrátornak készültél, hanem divattervezést végeztél, és a rajzaidban van egy olyan, hogy igen, ezek olyan síkszerűek, minthogyha egy ruha tervezésnek lennének az alapjai, vagy a mintái gyakorlatilag. Miért ragaszkodtál ehhez a stílushoz? Tehát ez volt úgy benned?
Ez így alakult. Én nyilván nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy dekoratív művészeteket tanultam. Én elég későn kezdtem el egyáltalán rajzolni, és a 12. osztályban vettem először komolyan ceruzát a kezembe. A túlzott realisztikus rajzolás például soha nem érdekelt. Pár bogarat, pár növényt néha megrajzolok kettelésből, és amúgy jót tesz annak is az az érzésem, hogy ne jöjjek ki feltétlenül ebből a fajta gyakorlatból se. Ez inkább azért, hogy úgy jobban megismerjék egy-egy formát, tehát akár tanulmányrajzoknak is lehet őket nevezni, de tény is valami, miután tavaly megrajzoltam, vagy 30 bogarat, azóta bogarakat lényegesen könnyebben rajzolok, sokkal változatosabban, tehát nem kell minden egyes alkalommal bogarak után googlezzek, hogy akkor hogy is néz ki egy bogár. Vagy ugyanígy a növényekkel is, virágokkal, de nem vágytam én soha arra, hogy így rajzoljak. Ez egy másik műfaj, más típus embereknek való, úgy gondolom. Számomra szimpatikus ez a viszonylag egyszerű formákkal, kicsit letisztultabb stílusban dolgozni.
Ettől vagy te sajátos és különleges nyilván, de mit jelent a dekoráció végül is számodra? Az a sok apró kicsi vonal, az már elmaradhatatlan lesz, ugye?
Hát ez nem biztos, lehet, hogy idővel fog maradni egyelőre, igen. Talán amire legjobban utal számomra, nem szeretek feltétlenül belemagyarázni a rajzokba semmit. Magamnak se tudom ezt így nagyon konkrétan megmagyarázni, mert nem tűnik észszerűnek ez a kijelentés, de úgy rajzolódnak, tehát rajzolják magukat nagyon sokszor ezek a rajzok. Ez a dekoráció, az azt hiszem, hogy természetet próbálom én valamilyen szinten belelopni mindenbe. Nyilván nem mindenütt van mit keressem, egy fának, egy virágnak, egy akármilyen növénynek, és ez a kicsit organikusabb dekoráció, ez azért úgy bele-bele tudja csempészni a természetet is. Ha nagyon meg akarom magyarázni, nem feltétlenül akarom, de lehet, hogy amiatt is van, én falun nőttem fel, kint az erdőbe saréten, és most beköltöz a blokklakásba, azért kicsit úgy hiányzik körülöttem az, hogy lássak növényt, lássak madarat. Meglepődök saját magamon, amikor rácsodálkozok, hogy nem tudom, évente kétszer egy mátyás madár elrepül az ablak alatt is. Úgy csinálok, mint a soha életemben madarat nem láttam, tehát annyira elszoktam ettől a látványtól. Lehet, hogy ezért van.
Te azt veszed észre magadon, hogy hogyan alakulsz? Hogy egyszerűsödsz-e, vagy gazdagodsz-e, vagy most ilyen hangulaton van, sok kicsit búrjánzóbbak lesznek a vonalak?
Bízok abban, hogy nem csak így érzem, hanem ez látszik is, hogy azért próbálom kicsit mostanra úgy letisztítani, leegyszerűsíteni a rajzaimat. Tehát nem érzem azt a kényszert, hogy mindent ki kell díszíteni. Ami biztosan a divattervezésből maradt meg, mert ugye ott arról szól az egész, hogy díszítünk, és öltöztetünk. Talán ez az, amit érzek, de elsősorban úgy a fejemben, bennem úgy kezd letisztulni azt, hogy mit akarok. Könnyebben elkapok saját magam számára egy-egy érzést a rajzokból, vagy egy-egy gondolatot. Ami ez azt hiszem olyan szinten kell idő, hogy túl kell lépni a technikai korlátokon. Tehát, hogy nagyon sokáig az van, hogy az ember meg akar rajzolni egy dolgot, csak nem biztos, hogy meg tudja rajzolni. Az is nagyon sokat számít, hogy milyen lapra, milyen festékkel dolgozik az ember, ceruzával, krétával, kinek mi fekszik legjobban. Sokáig éreztem úgymond korlátnak, hogy még nem tudom rendesen használni az anyagokat, amivel dolgoznom kell, és ezt úgy meg kell szokni. Mostanra azt hiszem, hogy ezt úgy eltaláltam. Nyilván kipróbálok új dolgokat, még mindig is. Remélem, hogy folyamatosan ki fogok próbálni új dolgokat. Mivel ettől a korláttól mostanra többnyire megszabadultam, ezért tényleg a rajzokat tudom valamilyen szinten letisztítani mostanra.
Minden illusztrátortól megkérdezem én is tőled, hogy gyerekeken szoktad tesztelni a dolgokat? Vagy utólag a könyvben, hogy hogyan nézik ezeket, azt figyeled?
Közvetlen környezetemben nagyon kevés gyerek van. Voltak, de olyan már felnőttek. Vásár, könyvbemutató, ezeken a helyeken látom leginkább a reakciókat, és a legizgalmasabbak ezek az ellopott reakciók, tehát amikor a szülő mondja, hogy nézd meg milyen szép, és akkor a gyermek már úgy érzi, hogy valamit nagyon oda nyomnak neki, hanem amikor úgy magától beleakad egy-egy könyvbe, játékba, füzetbe, akármibe. Látszik rajta, hogy azért tetszik neki, mert tényleg tetszik, nem azért, mert neki azt mondják, hogy ez szép, úgyhogy ezt vedd a kezedbe. Ezek a legizgalmasabbak, azt hiszem. Nyilván ezeket úgy hajlamosabb jobban megjegyezni az ember, pozitív reakciókat. Azt hiszem, hogy az egyik korlátom még nekem, vagy hátrányom az, hogy kicsit lányosabban rajzolok. Hárman vagyunk lányok, úgyhogy sajnos ez az adott volt. Nem neveltek bennünket eléggé fiúsan. A nagyon fiús rajzok azok egy picit nehezebben mennek, tehát nagyobb kihívást játszik. Nem is tudom, hogy van a nagyon fiús rajz, ami belegondolva. Inkább lányok szeretik, az az érzésem. De majd ez is remélhetőleg idővel változni fog, és akkor lesz egy új kihívás, amikor fiúknak kell rajzoljak, és akkor megint megdolgozhatok komolyan valamiért.
Ruhát még szoktál tervezni?
Nagyon rég nem terveztem, nem fér bele a kettő. Mind a kettő egész embert kíván, az illusztrálás nagyon-nagyon egész embert kíván, és még e felett. Úgy érzem, hogy ezt tudom jobban csinálni. Úgy gondolom, hogy azt kell csinálni az ember, amihez legjobban ért, vagy amit legjobban tud csinálni. Nem azt mondom, hogy soha nem fogok rá visszatérni, mert úgy azért közben megkívánom, de nem napi szinten, tehát azt nem kívánom egyáltalán, napi szinten azt csinálom. Tehát az illusztrálás egy nagyon nyugodt folyamat. Nyilván megvannak ennek is a nehézségei, amikor fárasztó tud lenni, amikor egész napot igazán görnyed az ember az asztal fölött, vagy vannak nehezebb témák, mesék, versek, részek, tehát nem feltétlenül egész könyv. Ami azért úgy le tudja terhelni az embert kegyetlenül. Ha a teljes egészében nézem, mégis egy nagyon-nagyon nyugodt életforma jár vele, és ez úgy nekem szimpatikus.
Most itt ezen a könyvásáron ugye három szerzőnek az által illusztrált könyvét is bemutatják, de hát még számtalan könyvet illusztráltál. Kialakulnak így menet közben kedvenc szerzőid, akik amikor visszatérnek, örvendesz, hogy jaj, de jó, úgy szeretem, amit ír.
Vannak, tehát idén úgy gondolom, hogy nagyon jó szövegeket kaptam, tehát idén voltam talán a legszerencsésebb ilyen szempontból. Két könyv jelent meg idén, a harmadik, ami a kiállításon szerepel, az tavaly jelent meg a Kutyából szólalna, csak most lesz a nagy koncert. A László Noémi Bodza Bél verseskötete jelenik most meg, s Szőcs Margitnak az Összecsukható nagymama. Noémi versének a világa nagyon-nagyon közel áll hozzám, tehát ez a lebegő, álmodozó hangulat versei voltak a legszimpatikusabbak. Tényleg egy hozzám közel álló világ az, amiről ő ír. És Szücs Margitnak a meséitől pedig teljesen le voltam nyűgözve. Tavaly illusztráltam a Madarász Bénit a Koinónia kiadónál. Már azt is nagyon-nagyon szerettem, de úgy gondolom, hogy ez az Összecsukató nagymama egy még jobban összegyúrt könyv. Öröm volt rajzolni minden percét. A Noémi könyvével az volt, hogy ismerem a versét, de két vagy három versét illusztráltam a Napsugárnak ezelőtt. Tudtam, hogy mire kell számítsak, csak Margit viszont egy picit meglepett, de tehát nagyon örülök, hogy két ilyen vagány szerzővel akadtam össze idén, és remélem, hogy ők is örülnek nekem.
Kürti Andreával beszélgettünk, a Bodza Bél című kötet illusztrátorával. Kettejük közös munkája impozáns és gyönyörű szép könyvet eredményezett, amit a gyerekek is minden bizonnyal szívesen forgatnak, nézegetik a rajzokat és olvassák hozzá a verset. 20 évvel ezelőtt ilyen igényes könyve egyik akkor fiatal, ehhez a generációhoz tartozó költőnek sem jelent meg. Akkor ezt elfogadták, ma már másképp gondolnak vissza azokra az időkre. László Noémivel beszélgetünk.
Tegnap beszélgettetek Király Zoltánnal, és azt kérdezted egy adott pillanatban, hogy hát nem zavar téged, hogy milyen vézna kicsi kötetekkel kezdtük, hogy pár lapocska olyan, mint egy jegyzetfüzet, vagy ilyesmi. Ő mondta, hogy nem. Most ugye a kezünkben tartottuk a Bodzabelet, és nagyon sok gyerekkönyv is van, ami véznácska és picike, sokkal szebben illusztrált, mint mondjuk egy első verses kötet, vagy egy második kötet, tehát hogy ízlésesek szoktak lenni, de picurik szoktak lenni. Ez egy nagy könyv szerintem. Lévén, hogy 7 év verseit tartalmazza, lévén, hogy közel 90 van belőlük, tehát eleve ad neki egy vaskosságot. Kürti Andrának a rajzainak köszönhetően ez még gazdagodik, és akkor azt lehet mondani, hogy az ilyent gondolod jó kötetnek? Hogyha már összekapcsoljuk a tegnapi tapasztalatot a maival.
Hogyha azokra a kötetekre gondolunk, amelyek a 90-es évek derekától kezdődően megjelentek, én akkor is úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy az egy rossz vicc, hogy nem lenne szabad. Engem zavar ez a fajta szerzői elégedettség, vagy önteltségnek is nevezném, nem biztos, hogy igazságosan, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formában csak lobogtatni lehessen. Én ezt szegénységi bizonyítványnak tekintem, mert úgy gondolom, hogy a könyv egy olyan terület, ahol nem kellene kompromisszumot kötni, persze ez csak ideja, hogy a könyv az legyen méltó. Ne alázzuk. Így is ugye arról beszélünk, hogy a Gutenberg galaxis vége, és hogy a nyomtatás vége, és a könyv mint olyan halála. Meg kellene tisztelni a könyvet, hogy a könyv az nem csak egy kis füzet. Ne űzzünk csúfot belőle. De hát nekem azt mondják, hogy az ember ne legyen naív, és ne legyen idealista. Én ettől függetlenül továbbra is naív és idealista vagyok, és igenis mindig fontosnak tartottam azt, hogy az író ember szellemi terméke méltó fizikai formában lépjen a világ elé. Szerintem megrontott bennünket a szocializmus, mert én úgy gondolom, itt nálunk legalábbis azt tette tönkre a könyvet, mint tárgyat. Tehát, hogy akármilyen papíron, akármilyen formában, akármilyen borítóval, bárhogy. Tehát ocsmánykönyvek jelentek meg külalak tekintetében. Egyébként fontos művek, ugye? De kritikán aluli megjelenésben ez megbocsáthatatlan.
Még egy utolsó kérdés, ami akkor a felnőtt versekről szólna. Ez a vérbe mártottam a saját vérembe az ujjam is, úgy írom a verseket, ez a szituációhoz kapcsolódik. Mondhatod, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket X vagy Y elé nem szeretne tárni, nem biztos, hogy az idegen elé. De azért nem lehetett neked a verseid alapján nagyon konkretizálni azt, hogy mi történik az életedben régebb sem. Tehát azt meg tudtam állapítani, hogy Nono most szomorú, vagy Nono szerelmes, vagy Nono elhagyott valakit, vagy Nonót elhagyták. Tehát ilyen nagy vonalakban valamit igen, de nem tudjuk megírni az élettörténetedet, vagy egy bizonyos szakaszát az életednek ezek alapján. Úgy érzed, hogy most már lehet konkretizálni a gondolatok mögötti történést, és azért nehezebb ezt felvállalni?
Nem, szerintem inkább én nem akarok szembesülni azzal, hogy mi van a fejemben, vagy a hozzám közelállókat nem akarom szembesíteni azzal, hogy mi van a fejemben, mert azért, aki benne van abban az életben, az azért csak rájön, hogy miről van szó. De nem is csak ez. Ez is egyfajta kifogás, vagy kibúvó. De én aláhúznám azt is, amit ezelőtt mondtam, hogy most az jutott eszembe, hogy Hanvasnál olvastam, hogy a modern kor embere úgymond karmatorlódásban él. Egyszerre több olyan sorsot kell beteljesítenie, amiből régen egy is túl sok volt. Tehát, hogy annyi téren, annyiféleképpen kell megfelelnünk, vagy végigvinnünk valamit, hogy szinte belerokkanunk. És hogy ahogy az ember halad a felnőtt korban, egyre zsúfoltabb ez az úgynevezett karmatolás, tehát egyre több fronton kell megfelelni, és hát hogyha nem áldozzuk fel életünket a költészet oltárán, már pedig én nem áldoztam fel, akkor a költészet megsínyli. Ez ilyen egyszerű.